Sziasztok! Ez itt a Highlights of Hungary legújabb podcast adása. A Highlights of Hungary az a platform, amely évről évre gyűjti a legizgalmasabb hazai történeteket, azokat az értékteremtő és valódi hatással bíró sztorikat, arcokat, projekteket, akikre érdemes odafigyelnünk. Én pedig Túrcsányi Szabina vagyok, a Highlights of Hungary projektvezetője. A mai témánk pedig a tömegkultúra ikonjai versus galeristák kincsei, és kicsit a műtárgykereskedelemről, műtárgypiacról, vagy annak dinamikájáról fogunk beszélgetni. Vendégeink Jakab Luca, az Art Conscious alapítója, Bence Péter, az Everybody Needs Art tulajdonosa, vezetője, alapítója, és Sáfár Zoltán, a Godot Kortárs Művészeti Intézet vezetője és ötletadója. Sziasztok!
Hello.
Sziasztok!
Kicsit lehet, hogy ilyen komolyan hangzott, meg ilyen távol, én ez a műtárgypiac van. Szerintetek egy ilyen konnotáció az emberek fejébe? Ha ezt kimondom, akkor ez egy ilyen nagyon, nagyon kérdéses fogalom? Vagy hogy úgy érezzük, hogy jaj, nem tudunk rákapcsolódni?
Nagyon kevés embert foglalkoztat szerintem maga a műtárgypiac. Még eleve igazából a műtárgyak. Itthon nagyon, szerintem elég rossz a helyzet, de ne kezdjük ilyen negatívan. Valaki mondjon valami pozitívat.
Akkor szerintem így lehet, hogy azt így ki lehetne bontani, hogy ti mit tartotok műtárgynak, vagy mi az a kategorizálás, ami alapján fel lehet sorolni, hogy akkor ez és ez és ez, mert akkor beszéltünk képzőművészetről, vagy bizonyos tárgykultúráról, tehát így, hogyha egy kontextusba helyezzük, akkor a műtárgypiacon szerintem nagyon tág terület az, amit ti például akár hárman lefettek, és akkor mondjuk, ha egy múzeum jellegű helyre megyünk be, ott is találkozhatunk műtárgyakkal, de hogyha kimegyünk egy bolhapiacra akár, ott is találkozhatunk műtárgyakkal, hogy hol vannak ennek a határai tólig?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert szerintem borzasztóan függ az egyéni ízléstől, szerintem attól a kulturális háttértől is, amiből az ember érkezik. Rengeteg mindentől, tehát igazad van nem ma, hogy ez is műtárgynak tekinthető, ami egy bolhapiacon egy tájkép, és egy bácsika festette, de valójában mi nyilván nem ezt értjük alatta, tehát hogy és galéria és galéria között is borzasztó különbségek vannak, hogy ki az, aki mondjuk a dekoratív művészetet műtárgyként kezeli, és akár sikeresen kereskedik vele, ki az, aki kifejezetten ellene van a dekorativitásnak. Erről nagyon sokáig lehetne beszélni.
Keveredik ugye a design, igen, meg az iparművészet, vagy akár dizájnművészet, vagy nem tudom, hogy nevezzük, és vannak a műtárgyak, azért a műtárgy az nagyjából igazából egyedi műalkotás, ha egy sorozat része is, de egy kis sorozatnak a része, tehát itt azért az ipar ebben az értelemben külön válik, vannak olyan, akik erőltetik azt, hogy nagyon a műtárgy piac is egy ipar, és ott gyártók vannak, igen, 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 csak nincs visszahatás a gyártóra, tehát még az iparnál előfordulhat az, hogy az igény diktálja azt, hogy mit gyártson a művész mondjuk, vagy az alkotó. Itt azért nagyon nehéz visszaadni azt, hogy a művésznek, hogy azt mondjuk, hogy csinálj még 50 darabot ebből a műtárgyból, vagy ebből a, hát a sorozatból lehet, de mondjuk egy önálló műtárgyból. Tehát ott van egy öntörvényűség, és itt szerintem élesen elválik, most nem ezt kérdezted, de ha már ebbe tévedtem, akkor elmondom, hogy élesen elválik az, hogy miért nem ipar mégsem, hiába mondják páron, hogy ez is ipar, mégsem ipar, mert nincs visszahatás a művészre, nincs direkt visszahatás, de van egy szűrője a művésznek, és a művésznek azt mondja, hogy fessél még ebből, szerintem ebből a témából 50-et, akkor szinte biztos, hogy a művész nem fog festni belőle 50-et, hanem megfesti azt, hogy én ezt kértem tőle, hogy 50-et fessen, mert ő művészi szabadságban él, teljesen jogosan, és ne is kérjen senki ilyet. Tehát azért a műalkotás szerintem az abból a szempontból nagyon fontos, hogy végülis egyedi, és nem feltétlenül a vásárlónak jön létre, hanem az egyedi műélvezetre, vagy műélvezetért jön létre, tehát magáért az élményért, és itt a visszatérve a múzeumra, hogy igen, ez is egy nagy különbség, hogy mint a befogadó bemegy, egy múzeumban, akkor ott megvan az, hogy nem kell megvenni a műtárgyat, tehát Michelangelo-t sem kell megvenni, illetve Jeff Koons sem kell megvenni.
De nem meg, lehetne
csak akár. Nem, de nem kell, nincs ez a nyomás rajta, és őszintén tudja befogadni azt a geget, azt a mondani valót, mondjuk, amit egy műtárgy közöl.
És szerintem ez egy jó kezdete volt ennek a beszélgetésnek, mert így nagyjából körbejártuk azt, hogy mi lehet ez a meghatározás. És akkor nyilván utána kitérünk arra, hogy ez most mennyiben különbözhet Magyarországon attól, amit amúgy a nemzetközi piacon vagy környezetben jelenthet. Viszont ahogy utánatok olvastam, ami a kapcsolódás köztetek, vagy amit én felfedezni vélek, az az, hogy mindannyian valamilyen szinten ilyen új hullámos szereplőinek tűntök itt ebben a szférában. Kezdve nyilván de hogy mindig valami új hullámos megoldással azért elő tudsz rukkolni. És nyilván, tehát mindenkinek van egy ilyen személyes története, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy egyikőtök sem úgy kelt föl, nem tudom, így gyerekkorában, vagy nem tudom, akár érettségi után, hogy na, akkor én ezzel szeretnék foglalkozni, hanem egy ilyen nagyon távolról induló történetek ezek, és honnan jött ez a szenvedély, hogy végül erre a pályára kerültetek, hogyha erről így gyorsan végig tudunk menni, mert ezután el fog vezetni ahhoz, hogy a ti megközelítésetek az miért olyan, amilyen. Zoli, elkezdem?
Ja, kezdem én, persze. Hát 20 éve igazából megcsömörlöttem attól, hogy én nem tudok 4 óra, vagy 8 órán dolgozni, azért mondtam 4 óra, 4 óráig kellett dolgozni, vagy 5-ig, és nem tudok 8 órán dolgozni egy helyen, tehát rájöttem erre 20-valány évesen, hogy inkább csinálok bármit, de én nem tudok 8 órát egy helybe ülni, ez megőrülök. És adódott egy helység, és ez az első Godó Galéria helysége 99-ben, amit saját magunk felújítottunk, és én akkor fényképeztem sokat, és nem gondoltam magam fotoművésznek, de sokat fotóztam, és hát megvolt bennem az az alázat, hogy nem magammal foglalkozok, hanem más művészekkel, és itt nekem itt kb. Véget is ért a hobbim, ez a hobbim, és így keveredtünk bele abba, hogy azt gondoltuk, hogy majd más dolgokból fönntartjuk ezt. Nagyon jól gondoltuk, mert igazából folyamatosan utána azt építettem mellé, hogy mitből tartsa fönn a galériát. Hát igen, ez egy hobbi, hogyha megnézzük, hogy egy galériás gazdag abból, hogy galériás, hanem fordítva működik, gazdag és van galériája, és hogy egy művész sem gazdag ma Magyarországon, tehát nincs egyetlen egy művész, nem tudunk felmutatni, aki mondjuk az elmúlt 10 évben havi 1 milliót mondjuk hazavitt, ami mondjuk 100 000-es nagyságrendben van Magyarországon, hogy ennyit keresnek emberek, és nagyon jellemző az erre, hogy művész nem. Na mindegy, nem megyek bele, de hogy a lényeg, hogy a művészek helyzete, a művészet helyzete, és a kaland, meg az izgalom, illetve ennek a szeretete, a művészetnek a szeretete sodort ebbe bele. Tudtuk azt, hogy 5 évig nem is galéria egy galéria, legalábbis ezt gondoltuk, de ma már még erősebben így gondolom. És most eltelt 20 év, és mindig azt próbáltunk az elmúlt 20 évben is, most pedig elég jelesen látszik magával az intézettel, hogy nem a kinti formákat másoljuk, nem azt nézzük, hogy működik kint, külföldön mondjuk egy galéria üzeme, de azt adaptáljuk, és nem úgy alkalmazzuk, ahogy le van írva, mert ez egy más ország, más dinamikával, más szocializációval, és más kitöréspontok vannak, és ezért vagyunk egy picit fejlesztőbbek 20 év után is.
És ennek kapcsán, amúgy érdekes, mert itt volt nemrég Vajdai Vili is az egyik podcast adásunkban, és nekem, ahogy így olvastam az egyik nyilatkozatodat, hogy az, hogy csináljunk egy galériát, ami az egyik legjobb kortárs galéria lesz, ez volt a koncepciótok, és hogy nem olyan galériát akartatok, amit mindenki szeret, inkább olyat, akit a közönség 10%-a, de nagyon. Tehát ez nekem ez a kicsit ilyen tápszínházas, ilyen funk vonal, hogy tényleg nem az a cél, hogy én itt most mindenkit ide bevonzak, de aki ott van, az értse ezt, és tényleg ilyen lojális követője legyen annak az üzenetnek, amit ti képviseltek.
Ez sikerült szerintem elérni, tehát van 10%-a a képzőszint társadalomnak, az befogadóról és művészről is beszélek, aki biztos, hogy imád minket, a többi nem, de ez más kérdés. De most annyiban léptünk előre, hogy maga a Godó galéria, vagy egyáltalán egy galéria tere egyszerűen nagyon kicsi, a mozgástere rettenetesen kicsi, semmi ráhatása nincs szerintem igazából a kortárs képzőszetre, vagy csak nagyon-nagyon kicsi és nagyon hosszú, egy 20 éves viszonylatban már lehet, hogy van, de különben nincs. És ezért találtuk ki azt a módot, hogy legyen ez egy intézet, egy múzeum szerint.
És erre viszont vissza fogunk térni, mert ez már nagyon előre szaladt. Nem. Viszont nálatok, meg még kicsit ezekre az eredet történetekre visszatérve, hogy nálatok a London, mint egy ilyen meghatározó hely, mindkettőtöknél jelen van, Luca nálad is, meg Petinél is, és nyilván így a téma után kutatva felmerült így rögtön a kérdés, hogy mik lehetnek azok a városok, vagy mik azok a példák, amelyeket így az ember külföldről hazahozhat, és mik azok a bázisok, amelyekből lehet táplálkozni, és mindkettőtöknél ezek szerint rögtön a tuti ott volt London, és ezzel is indított titeket ezen az úton. Tehát hogyan indult ez, és mi fogalmazódott meg ott kint, ami utána azt az inspirációt adta, hogy akkor itthon ti valahogy másképp nyúljatok a műtárgy kereskedelem témájához?
Szerintem a művészetnek ezek a különböző ilyen központjai, ezek nyilván nagyon fontosak, de úgymond szerintem a periféria, a városok, azok ugyanúgy fontosak a mai képzőművészetben, tehát mondjuk, hogyha azt vesszük példának, hogy a Manifesta, ami a világ egyik legfontosabb ilyen biennália, és ez minden városban, mindig különböző városban rendeződik meg, és ez most majd Koszovóba, Pristinába lesz igazából 2021-be. Tehát, hogy ez már így eltűnni látszik, de nyilván ezek a London, New York és a berlini központok, ezek megmaradtak. Nálam nagyon-nagyon viccesen úgy alakult London, hogy az én hátteremben semmilyen művészet nincsen, tehát nincsenek művészettörténészek, vagy művészek, vagy akár gyűjtők, vagy gyűjtemény a családban. Viszont úgy alakult, hogy az érettségi után kimentem egy évre nyelvet tanulni, és úgy volt, hogy emellett majd dolgozni fogok vízilabdaedzőként, gyerekcsapatokat fogok edzeni, és utána meg úgy történt, vagy hát az a helyzet állt elő, hogy ez a vízilabda csapat megszűnt, mielőtt elkezdtem volna dolgozni. És akkor egy hetem volt arra, hogy újra gondoljam, hogy mit csináljak, és lakást keressek, és valami legyen. És ott elkezdtem bújni a különböző hirdetéseket, és találtam is egy olyan hirdetést, ami arról szólt ilyen nagyon röviden, hogy egy képzőművész kiadná a fél szobáját, mert ideje nagy részét a stúdióban tölti. És hát számomra ez egy ilyen nagyon meglepő dolog volt, mert egyrészt az, hogy műterem vagy stúdió, ezt nem nagyon tudtam elképzelni, hogy egy ember mit csinálhatott, vagy mi az, hogy nem tudom, ő nem lakik ott, hanem a stúdióban lakik. Úgyhogy elmentem, és így azt mondta, hogy hát itt van ez a 6 négyzetméternyi területén, akkor itt lakhatok ágy nélkül, tehát hogy egy ilyen matrac volt leterítve. Viszont nagyon jó áron volt, tehát 150 fontot fizettem havonta, ez 2009-ben is egy nagyon-nagyon szuper dolog volt, és a túlélés reményében egyből elfogadtam ezt a lehetőséget, ajánlatot. És utána elkezdtem ezen gondolkodni, tehát hogy igazából még annyi pikantériája van az én történetemnek, hogy például a művészet történetből engem gimnázium harmadikban majdnem megbuktattak, mert hogy nem jártam be az órákra. És az év végén kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy akkor az egész éves anyagból feleljek, és arra kapok 3 jegyet. És a legnagyobb csodálkozásra, és nagyon csodálkoztam rajta, az egyetlen ember volt, aki 4-est kapott, mert hogy mindenki ilyen 3-asnál jobbat nem kapott, mert ez egy nagyon szigorú tanár volt, és ő is meglepődött, hogy mennyire megtanultam. Hát érdekeltet, hogy izgatott ez a dolog. És aztán Londonban ez annyira beindult, hogy arra az elhatározásra, vagy arra a megállapításra jutottam, hogy valahogy mindenkinek szüksége van művészetre, tehát ez lehet mondjuk a Duma Színháztól kezdve a kortárs képzőművészet, bármi, de hogy mindenkinek valamilyen szinten az életében ott van a kultúra, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ott is legyen, tehát és ezt nyilván nem lehet erőltetni, vagy injekcióval lenyomni az emberek torkán, de arra azért szerintem törekedni kell, és ez szerintem mind a 3-unknak egy ilyen fontos missziója, hogy valamilyen szinten erre lehetőséget adjon az embereknek, tehát hogy a tevékenységeink azok mind arról szólnak, hogy platformokat teremtünk, és ezekben a platformokban mindenki kedve szerint tud lubickolni, vagy megnézni, hogy ez milyen, és hogyha tetszik, akkor ezt így tovább vinni. Úgyhogy nálam is ez volt így a fő cél, amikor hazajöttem utána 2010-ben, akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi lehet az a platform, ami egyrészt ugye fenntartható hosszú távon, tehát ez egy nagyon fontos dolog, amit a Zoli is említett, hogy 5 évig ugye nem galéria. Én azt gondolom, hogy galéria, csak hogy ez tényleg nagyon-nagyon nehéz, mert hogy nagyon sok galéria 3-5 év után bezár, tehát hogy valóban az érési korszak az itt nagyon hosszú, tehát hogy ha valaki 30 évig csinál valamit a képzőművészetben, az már azt lehet mondani, hogy akkor most így, nem tudom, ott van. De az, hogy most elismerté váljon, az lehet, hogy 50 év kell, meg hogy tényleg így nevet szerezzen magának mondjuk a művészettörténet hasábjain, és ezt lehet mondjuk műkereskedőként is, vagy művészettörténészként, vagy művészként is, tehát ez teljesen mindegy, hogy mit csinál az ember. És aztán, amikor hazajöttem 2010-ben, akkor tényleg úgy gondoltam, hogy akkor ez az új modell, amit végül is én is csinálok, hogy nagyon sok olyan dolog van a tevékenységemben, ami egy galériás tevékenység, tehát ugyanúgy képviselek művészeket, vagy dolgozom együtt szorosan művészekkel, viszont én nem feltétlenül hiszek abban, hogy ezt egy struktúrában, tehát egy ilyen nagyon-nagyon statikus struktúrában, ami egy zárt galéria, ezt a mai világban, vagy a mai képzőművészeti klímában ezt sikeresen lehet vinni nagyon sok pénz nélkül. Tehát nyilván lehet, de ahhoz nagyon sok millió euró kell, hogy ezt az ember úgy kezdhesse el, hogy tényleg valami nagyon-nagyon az elejétől komolyan nemzetközi szinten lehessen menni. És ezért kezdtem azt el, hogy igazából kiállításokban, kiállítás projektekben gondolkodva, másokkal együttműködve, és így jött az, hogy egy idő után azért azt gondoltam, hogy mégis kéne valami olyan tér, ahol folyamatosan jelen tudok lenni, és akkor így jött egy olyan ötlet, hogy a családban van egy ingatlan a Budafoki úton, és ennek a háznak, ez a Budafoki út 10 percében van az Anna Viewing Space, ami egy volt szárító terasz, és ugye ez az év 20, vagy hát a nap 24 órájában az év 365 napján ez ott van, és ott csinálunk kiállításokat, és mindig az időhöz konvertáljuk a dolgokat, tehát télen is van kiállítás, és de bármikor fel lehet jönni bejelentkezésre.
Akkor Zoli, meg Peti nálatok azért megvolt akkor a tér, az ingatlan, amiből kiindult, és akkor Luca pedig szintén egy térbe, de online térbe indította be ezt a vállalkozást, hogy ennek a kezdetei, vagy a te inspirációd, vagy motivációd emögött mi volt, amikor belevágtál, és akkor nyilván itt kérdés, hogy rendelkezésre áll-e egy tér, de hogyha mondjuk lett is volna egy fizikai tér, te akkor is az online irányába mozdultál volna el, vagy mihez köthető az, hogy téged az online műtárgypiac, vagy az online műtárgykereskedelem indított el?
Én egyáltalán nem vagyok a fizikai terek ellensége. Tehát nagyon örülnék, hogyha mondjuk a rendelkezésemre állna egy fizikai tér. Én azt gondolom, hogy az online az kiegészítheti a fizikai tereket, meg a mindenféle szereplők tevékenységeit, akik tényleg eseményeket szerveznek, kiállításokat. Szóval, hogy ezek nem ilyen, nem két ellenpont.
Nem is úgy értettem, csak hogyha mondjuk benned volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kihívás érzés, hogy lehet ezt leképezni online, vagy hogy miért pont az online irányába indultál el, vagy felismerted azt, hogy végül is ez egy ilyen trend lesz előbb-utóbb, vagy már nyilván most is az. Mondjuk ez is egy jó kérdés, hogy én például semmit nem vennék online, meg nem is szoktam, és pont a műtárgy, vagy egy olyan tárgy, ami valahogy tényleg az érzéseidhez, vagy a személyiségedhez kapcsolódik, tehát nem egy X ruhadarab, annál szerintem lehet, hogy még fontosabb lehet az, hogy te így tényleg fizikailag lássad azt, vagy találkozzál vele, vagy érezd a hatását. Közben tényleg tudom, hogy akár a Godónál, vagy nálatok is nyilván működik az online katalógus kérdése is, de hogy ez egy azért rizikós döntés, hogy te azt mondod, hogy ez biztos, hogy működni fog. Hát, egy virtuális térben, hogy ugyanúgy ez az érzelmi kapcsolódás megtörténhet, mondjuk egy vásárló.
Na, itt jön be, azt hiszem, hogy a londoni tapasztalat, meg egyfajta inspiráció, amit mondjuk itthon biztosan, hogyha soha nem megyek ki Londonba, biztos vagyok benne, hogy soha nem mertem volna belevágni ebbe a projektbe. Pontosan azért, amiről beszélsz. Én például picit az ellentétje vagyok az Anna Viewing Space sztorinak olyan szempontból, hogy én amúgy például a szobrásznak készültem, és a családomban sok művész, grafikus, zenész van, tehát én pont, hogy ebből a közegből jövök, és aztán egy nagy kanyarral kikerültem a művészetet, majd visszatértem, és pont azért, mert azt gondoltam, hogy azt láttam, hogy itthon ilyen nagyon picike ez a közeg, szerettem volna kimenni például Londonba, vagy máshova, bárhová, külföldre, hogy lássam, hogy ott milyen egy ilyen közeg, vagy hogy működik, és először egy saját kis online galérián volt Londonban, de annak voltak eseményei. Tehát én kibéreltem galériatereket, csak alapvetően mint egy online galérián működtünk, és néha voltak eseményeink, de közben tehát engem mindig érdekelt az internet, meg a digitalizáció mint olyan, és hogy ez hogyan tud demokratizálni bizonyos területeket, szakmákat. És igazából a londoni tapasztalataim és tanulmányaim során találkoztam azokkal a hatalmas művészeti piacterekkel, amik már 5-10 éve működnek sikeresen, és amik jellemzően angolok és amerikaiak. És abszolút, és elkezdtem kutatni ezt a területet, és azt éreztem, hogy ez egy olyan eszköz, ami bár újdonságként hathat a világ más régióiban, mint hogy itthon is nagyon érzem, hogy nagyon szkeptikusak az emberek ezzel kapcsolatban, de van, ahol már máshogy állnak a művészekhez, a műtárgyakhoz, az online vásárláshoz, és van, ahol igenis borzasztóan jól működnek ezek a... nagyon sok minden miatt működnek jól.
De bocsáss meg, kapcsolódjunk be, mert tehát ez tök jó, és külföldön működik, tehát, és mi pont ezt fölismerve egyébként, hogy ezért csináltuk ezt a múzeumot, mert nekünk az a feltett szándékunk, vagy az a feltevésünk, fogalmazunk így, hogy az emberek tényleg boldogan vennének kortárs műtárgyat, csak ennek vannak bizonyos gátjai, amiket ki kell iktatni. És ha ezeket kiiktatjuk itt Magyarországon, ezeket a gátokat, akkor szerintem akkor van esélye jobban, hogy tehát amikor tényleg 100 000 ember vesz már műtárgyat, egy kortárs műtárgyat, mondjuk 50 és 150 ezer forint közötti áron már meg lehet venni, akkor lesznek sztárok, akkor lesz piac, akkor lesz az, hogy emberek arra várnak, hogy vegyenek mondjuk egy buktát. Van már tőle, van már ettől, van már attól művésztől, de ha én azt a buktát megvehetném, hát akkor lesz sztár. Tehát most igazából nincs, én azt mondom, hogy egy pár százmilliós képzőszeti piac van, és most csak képzőszetről beszélek, és nem az állami megrendelésekről, szobor megrendelésünk, az sokkal több lenne, de maga a kortárs piac azért nagyon-nagyon kicsi, és ezt kell alulról megnövelni, úgyhogy 100 000-ek vegyenek, mert ezeknek 5-10 százalék a följebb lép, annak még 5-10 százalék még följebb lép, és így lesznek gyűjtők, ahogy már most mi a 4 év alatt látjuk ezt a folyamatot bizonyosodni, hogy már több helyen mondtam, hogy van egy olyan gyűjtőnk, első képet 3 éve megvette nálunk, és azóta 800 műalkotása van, és abból csak 10-et vett nálam. Tehát a többi 790-et máshol, más galériáknál, más művészeknél, vagy gyűjteményekből vette. Tehát én ebbe hiszek.
Ez az új hullámos jelző, amit így használtam nálatok, az kicsit afelé is mutatott, hogy maga a tevékenység, az, hogy most galériát nyitok, vagy akár egy online piac teret, nyilván ez nem egy új találmány, vagy egy új út, viszont az, ahogy ezt így megközelítitek, tehát az, hogy a kommunikáció része, az mennyire nyitott, meg hogy mennyire szeretnétek ezt tovább vinni nagyobb közönség irányába, szerintem mind a hármatoknál egy nagyon fontos pont, és ahogy nyilván Luca már említett az internetet, vagy az online teret, bár például ti mondjuk fizikai terekben gondolkodtok, de ugyanúgy ez a nyitás, és akár a közösségi média használata, vagy az, hogy applikációkat, vagy bizonyos technológiai innovációkat hoztok be, az nyilván mind afelé tende, hogy akkor kicsit demokratizáljuk, popularizáljuk ezt az egész iparágat, vagy mondjuk te azt mondtad, hogy nem iparág, de mondjuk ezt a területet, és akkor nyilván itt van két út, hogy egyrészt egyáltalán műtárgy kultúrát ismertessük meg az emberekkel, másrészt pedig az, hogy azon belül meggeneráljuk azt, hogy a művészeknek is legyen egy bevételük akár, vagy fent tudják tartani magukat ebből a művészeti tevékenységből, és tényleg az is működjön, hogy az emberek meg is tehetik azt, hogy megvegyék azokat a bizonyos műtárgyakat. Tehát ez a technológia, az mennyire tud segíteni? Vagy az, hogy egy bizonyos platformon belül, akkor mondta te ezt a sztár kultusz építését, tehát ez így levetíthető-e a műtárgykereskedem kultúrájára, amit például Bence, azt hiszem, te nyilatkoztál valahol, hogy azáltal, hogy egy nevesebb művész mellé, akkor oda raktok egy frissebbet, fiatalabbat, azáltal nyilván megy ez a keresztkommunikáció, és hogy mik azok a mechanizmusok, amik szerintetek működőképesek és fontosak ebben a demokratizálás folyamatában.
Én csak annyit mondanék gyorsan, hogy mi például, ugye a mi oldalunk angolul működik, mi fontban árulunk, és nekünk az angol, amerikai és az angolul beszélő műtárgyvásárló közönség, a közönségünk nem a magyar. Tehát ugyanilyen mi pont ezt próbáljuk elősegíteni, hogy azok a művészek, akik itt vannak, vagy ebben a régióban vannak, azok láthatóvá váljanak a már picit nyitottabb, előre haladottabb régiók felé. Tehát mi egy ilyen hidat próbálunk képezni tulajdonképpen. És ebben talán picit különbözünk a
szerintem
srácoktól.
Szerintem csak sok dolgokban különbözünk, viszont egyben biztos, mert hogy
igen,
az összes szereplő, aki nincs itt most, mindenki egyébként azért dolgozik, hogy demokratizáljon, hogy eljutassa az emberekhez, még hogyha elitista módján is valakik, vagy így, vagy úgy. De igazából én azt látom a képzőszinti piacon, ugye, hogy iparban, igen, hogy az összes szereplő ezen dolgozik, és ezen van, hogy minél jobb. Ez mindenkinek hobbi, idézőjelben, tehát szerelem szerintem. Tehát mondom, ezt mondtam, nincs egy gazdag galériás, aki kortárs képzőszetből gazdagodott meg, és nincs egy gazdag képzőművész, aki a kortárs képzőszetből gazdagodott meg Magyarországon. Tehát itt
szerintem van.
De százezer, bármilyen...
Nem, én azt gondolom, hogy azért van, tehát hogyha most egy, tényleg egy konkrét példa, azért aki mondjuk így Magyarországon, és nem akarok reklámot csinálni neki, de aki mondjuk egy Franciaországban élő, ma is élő Rejgő Juditot árul, ő már azért mondjuk tényleg nem az a kategóriájú kép, ami az 50-100 ezres, hanem mondjuk a 300 000 eurós tétel.
Ezzel egyetértek, akkor itt azt mondom,
van egy-kettő nagyon ritka, ebbe igazad
egy
van,
hasonló,
abszolút, hogy
de megyünk a gazdaságunk bele, hogy ne turkáljunk más zsebébe.
Igen,
de igazából ő is külföldi piacon tud érvényesülni, nem magyaron, tehát magyar piacra, akkor szűkítem a válaszomat, hogy akkor magyar piacon nincs ilyen, és nem is, egyelőre nem is várható, hogy lesz, bár nagyon jó lenne, hogy legalább lenne egy gazdag művészünk, mert nincs. És most Rejgő Judit is külföldi, tehát nem is magyarnak számít, hogyha ebben az értelemben nézzük a kérdést, tehát nincs magyar gazdag képzővész.
De akkor beszélgessünk a piacról, vannak. Tehát akkor itt igazándiból eljutottunk ahhoz, hogy mennyiben különbözik a magyar piac a nemzetközi piactól, tehát akkor ti miben látjátok a különbséget, vagy hogyan kategorizálható be akár a vevő, tehát ennek a piacnak a vevője. Tehát akkor nyilván vannak a műgyűjtők, akik megtehetik azt, és ez számukra egy ilyen életstílus tulajdonképpen, hogy műtárgyakat gyűjtenek. Utána van nyilván, akikre mondjátok, hogy amúgy meg lenne hozzá a hajlandóság, de hogy van ez az ár kérdés, hogy mi az, ami beleférhet, és mi nem, vagy...
Az ár szerintem igazából a megoldás arra, hogy a gyűjtő, vagy a vásárlás föloldódjon, tehát beinduljon, szerintem ez egy árkérdés részben, meg azért mondom, hogy egy galériában nehezen megy be egy idegen ember. Nagyon sokszor van az, hogy az emberek például most már 40-50 éves korukra jómódúak, úgy értem, hogy van jó munkájuk keresnek biztosan, és boldogan vennének kortársat, de mondjuk nem megy el egy nagyon luxus étterembe, nem igényli azt a luxust. Nem megy be egy galériába, mert fél attól az egész luxus milliótől. Tehát ezek olyan gátok, amiket meg kell oldani, de külföldön az biztos, hogy nagyon nagy különbség, hogy egy átlag ember, aki mondjuk ott, mondjuk vegyük Ausztriát, 2000 fontos 2000 eurós minimálbérrel, vagy körüli minimálbérrel. Ott 2000 euróért bármikor vesznek családok képet, akik nyilván család keres 4-5-6 ezer eurót egy családban mondjuk, azok nagyon boldogan vesznek 2000 euróért, tehát a minimálbérért egy műalkotást. Magyarországnak még nincs kultúrája, és egyik gátja például szerint meggyőződésem az anyagiak.
De akkor a kultúra az tényleg csak az árnál marad meg? Mert sokszor látja azt az ember, hogy lehet, hogy itthon még ez a státusz kultúra marad meg, hogy mondjuk én azért veszek meg bizonyos termékeket, vagy akár kulturális termékeket, mert azzal egy státuszt projektálok, és aztán van a valódi értékkeresés, és ők nyilván egy másik kategória, de közben meg ott vannak a nagy vállalatok is akár, vagy a vállalati szereplők, mert hogy azt látjuk, hogy azért van egy olyan tendencia, hogy akár pénzügyi szektorból beállnak kampányjelleggel is, mondjuk akár a műtárgypiac, vagy a képzőművészet oldalát, tehát hogy miben látjuk ennek a dinamikát, hogy mondjuk egy vállalati szerepvállalás ilyenkor odáig terjed-e, hogy csak bérlünk műtárgyakat, hogy kirakhassuk az irodaházunk falára, vagy miért nem jut el odáig, hogy mondjuk, nem tudom, a vezérigazgatót valójában egy műtárgykereskedőként apostrofálhatná magát, és nem csak egy trendet lovagol meg. Tehát azt mondod, hogy nyilván az árnál ez el tud akadni, de közben meg tényleg ott van, hogy a kultúrája megvan-e valójában ennek a...
Ez meg az oktatásban szerintem nagyon fontos, tehát az ár előtt, tehát nem mindenki... Tehát még én 17 évesen teljesen véletlenül, még mielőtt ez az egész Everybody Needs Art dolog volt, én 17 évesen vásároltam egy részkarcot, aminek igazából, tehát az 5000 forint, amit én elköltöttem erre a részkarcra, az nekem akkor nagyon sok pénz volt, és igazából engem a kíváncsiság hajtott, hogy akkor milyen birtokolni egy ilyen dolgot, de hogy ennek az egésznek, még amíg az árkérdésig megérkezünk, addig azért nagyon sok minden eltelik, és hogyan szocializálódunk, vagy mondjuk egy gimnáziumi osztály hányszor megy el múzeumban 4 év alatt, ez is egy elég érdekes kérdés, mert hogy Bécsben mondjuk minden hónapban, vagy minden héten, Magyarországon szerintem, ha fölmennek egyszer a Nemzeti Galériába, vagy a Szép Művészetibe, akkor lehet, hogy sokat mondtam. És nyilván nagyon kevés, tehát hogy ebben szerintem ez más egy kicsit, mert ahogy én érzékelem, vagy ahogy hallottam a Zolit több ilyen beszélgetésben, ő nagyon optimistán látja, hogy mennyi gyűjtő van. Én azt gondolom, hogy...
Pesszimistán látom, bocsánat. Nagyon kevés gyűjtő van, viszont olyan, nagyon sokan vennének.
Igen, de hogy olyan szempontból, hogy nem tudom, számokat így a Godó kapcsán mondtál annó, és én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon kevés, mondjuk ilyen 10-15 darab gyűjtő van, és vannak műtárgyvásárlók. De hogy a műtárgyvásárlók egy szuper dolog, és semmilyen különbség nincsen a galéria szempontjából mondjuk egy gyűjtő, vagy mondjuk a nem is a galéria szempontjából, azért van különbség, hogy egy műtárgyvásárló, vagy egy műgyűjtő vásárol, mert nyilván egy műgyűjtő az egy nagyon-nagyon folyamatosan a piaccal együtt élő, és azért a művész, vagy az egész galéria evolúciájában egy nagyon fontos szereplő, míg mondjuk egy műtárgyvásárló lehet, hogy egy egyszeri vásárló, de ettől függetlenül a potenciál az nagyon fontos része ennek a dolognak, hogy minél több műtárgyvásárló legyen, és akkor ebben lehet, hogy az ár, ami egy megoldás lehet.
Visszatérve csak a példádra, mert jó, amit mondtál, hogy ez persze edukációs, ez az iskolánkban kellene kezdeni, csak erre semmi ráhatásunk. Tehát mi, mint szervezet, bármilyen szervezet, mert nekem nagyon sokszor mondják így kurátorok, de hát az oktatás meg, hogy az államnak kéne. Nem várhatunk az államra, ezt mindenki látja, sem most, sem előtte. Tehát ez egy 30 éves probléma az, vagy 20 éves probléma az, hogy egy múzeumi kiállításon, egy önálló kiállításon idejön egy külföldi művész, azt kiállítják, kap honoráriumot. Míg a magyar nem az ötödét, nem a tizedét, 1%-át, hanem semmit nem kap, sőt, viszi be a pogáncsát, a bort a megnyitóra, viszi a fanyagot, az építésre, a szöget, a kalapácsot és a haverjait, Józsit és Pistát, akivel nagyon jól föl tudják installálni, és építenek oda egy installációt. Szóval iszont, szerintem nagyon-nagyon rossz helyzetben van a kortárs és képzőművészet, és azokat az eszközöket kell fölmérnünk, amiket mi tudunk használni, és ti is azt csináljátok, és abból kell főzni, és akkor így nézve, Tehát a mi szempontunkból, hogy hogyan lehet ezt föllendíteni, az valóban a műkereskedelem, tehát hogy a vásárlás, és ezen belül utána, ha boncolgatjuk tovább, van még az ár, és még mehetnénk egy-két olyan tényezőbe, ami egyszerűen gátlója annak, hogy az emberek vásárolnak műtárgyat. Hiszen, hogyha valaki belép egy galériába, és 500 000 forint egy műalkotás, egy 25 éves fiatal, 50-szer 70-es műalkotása, 3-4-500 000 forint, az egy olyan sok az embernek, ezt nem magamtól tudom, látom, tapasztalom, és mondják az emberek, olyan sok az embernek, hogy azt teszi föl, hogy ezt rögtön butának érzi magát, hogy ő olyan buta, hogy nem érti meg, hogy mi a franc kerülhet ebbe 3-400 000 forintba, amikor tudja, hogy ez egy két havi kereset minimálbér egy embernek, tehát azért egy felnőtt családapa sokszor két hónapot dolgozik. Tehát, hogy ezek olyan nagy sokkok, és olyan nagy gátok.
És de ebben, bocsánat, de ebben viszont azt gondolom, hogy azért nagyon nagy része van a műkereskedőnek magának is, vagy a kurátornak, vagy a szakmának is, hogy ezt képesek legyünk elmagyarázni. Tehát most tényleg,
hát ezt próbálom.
Igen, csak azt mondom, hogy ezt viszont nem tudod elmondani, tehát mondjuk az, hogy mondjuk egy idősebb művész, tehát mondjuk akkor lehet a Godot példa, és tényleg a Buktaimra.
De tök egyszerű, mi erre válaszoltunk, ezért foglalkozunk fiatal művészekkel most, ezért csináljuk velük ezt a gerillárat, amiben lassan építjük fel, és meghatároztunk egy minimálárat. Tehát a piacnak mi szerintem nagyon-nagyon sok jó dolgot teszünk, például van minimálár. Tehát most egy művész tudja, hogy ez alatt ne adja el a műalkotását, erre meg van egy ilyen faktorrendszer, amit Nyugat-Európában minden használnak, hogy nem négyzetcentiméterre számolják a képet ki, hanem mert akkor egy óriás kép az írtózatos csilliárd összegbe kerülne. Mindegy, hogy van egy minimálár, és a művész tudja azt, hogy honnan tér el. Mert ezt például, hát mondom, mi próbáltuk fölmérni azt, hogy milyen problémákkal küzdik ma a kortárs képzőszet, és erre milyen válaszokat tudunk adni. Az egyik ez például, hogy egy művészt, ha elmegy, oda megy mesterhez, mester, hogyan árazzak? Hát nem fog tudni választ hallani tőle, vagy megkérdezi azt, hogy mester, hogyan tudok érvényesülni a kortárs képzőszet életben, nem fog tudni mondani azon kívül semmit, hogy puncsoljál, és ismerkedjél. Viccen kívül, ez visszahallva.
Ez kicsit az is, amit azt hiszem talán te említettél, vagy valamelyik őtöknél szerepelt, hogy ez a pálya elhagyóknak a száma, hogy aki ugye
figyelj, mindenki tanít,
és ugye nincs is valódi
át kéne nevezni a képzőszeti arra, egyetemet, a mert az lenne igazságos, ha oda felvételznek a diákok, és te nagyon jól rajzol, tényleg tehetséges vagy, lehetsz képzőmész is, de hogyha hozzánk jelentkezel, és ez összesre vonatkozik, akkor igazából 10 év, amikor megszületik a másik gyereket mondjuk, akkor már te tanár leszel. Mm. És ez nem korrekt, és az emberek a tehát a hobbiuk, lehetne a tanítás, ez nem a hobbiuk, hanem abból élnek, és a hobbi maga a műalkotás. És ezek, na mindegy, hogy én azt gondolom, hogy ezeket nagyon fontos fölmérni, hogy ezekre mi milyen válaszokat tudunk adni.
És ez egy a következő fontos témakör, és tök jó, hogy már el is jutottunk ide, ez a kapcsolódás, hogy a művész és a galéria, vagy a művész és a menedzser, vagy a művész és van-e itthon művész menedzsment egyáltalán, illetve szerintem ti már így próbáltok, ugye, ahogy te is mondtad, megoldásokat keresni, akár ilyen a Godot intézet, ami ugye most nyílt október 1-én vagy 2-án, te is az NA Viewing Space-el azért kicsit túlmutatsz azon, hogy csak kiállítjátok a műtárgyakat, vagy a festményeket, képeket. Szerintem, Luca, nálad is ez egy ilyen ügy már, hogy akkor a közép-kelet-európai régiót hogyan lehet akár csak annyival, hogy mondjuk tényleg fontba, meg angol weboldallal nyitsz a vásárlók felé. Tehát ezek akkor megoldási modellek és formák, és mitől működhetnek. Tehát nálatok van, azt hiszem, műterem is, tehát be is költözhet a művész,
hát mi
pályázatokat
írtunk ki, és a műterem az úgy fog igazából működni, hogyha vagy az, hogy rezidencia programban mi befogadunk ide egy külföldi művészt, és cserébe egy magyar művész mehet ki, külföldre alkotni, illetve aki az időszakos tárlatokon, amikor jön a külföldi csapat, és itt fog építeni, akkor ezt a 200-100 négyzetméteres műtermet kapják meg, és akkor van előtte idejük dolgozni, ezt ütemezni fogjuk, és magának a kiállító térnek is ez része lesz, tehát amikor kiállítás van, akkor nem fog műteremként üzemelni. De sajnos az az igazság, hogy 1100 négyzetméterünk van, nagyon soknak hangzik, 2000 lett volna az optimális, azt gondolom. Most ebből kell főznünk, tök
pedig
jó.
Pedig még így is ti vagytok a legnagyobb magánmúzeum, így
képzeld el, akkor mi, képzeld el akkor mi lenne, de egyébként igen, és ez szomorú, és ez szörnyű egyébként, mert igazából ez egy, ugye 7 éve kezdtük el keresni a helyet, loftosodni kéne az összes galériának, de mivel ilyen a piac, ilyen kicsi a piac, az a folyamat, ami külföldön már többször lezajlott, máshogyan így, úgy, amúgy, hogy a galériák lakásban nyílnak, lakásból leköltöznek üzletbe, üzletből még nagyobb üzletbe, és utána loftba. Ez már a világ vezető országában, vagy nyugati országában nyilván lezajlott, már túl vagyunk rajta. Hogyha én Berlinben lennék, akkor én most egy nagy galériát nyitottam volna itt, és nem egy kortárs múzeumot, ami belépő egyel fog működni, mert Berlin eltart egy nagy galériát, hogy látunk ott ilyen csodás nagy galériákat a régi NDK-s területeken. Szóval ez egy más piac, itt adaptálni kell azt, amit, ami külföldi esetleg, de ez a folyamat azért ez látszott, tehát nem kell agytudósnak lenni, hogy bizony el kell menni loftba, úgyhogy üzenem az összes galériának, hogy menjenek már loftba.
És nálatok ez a kurátori rezidens program van, ugye?
Igen.
És az, az milyen hatással tud lenni mondjuk?
Ez olyan konkrétum, ugye ez az egész nekem például onnan jött, hogy nagyon sok ilyen művész rezidencia program van, ami nyilván egy adott művésznek nagyon sokat segíthet. Tehát ha egy magyar művész kimegy 3 hónapot eltölt New Yorkba, akár valamilyen más kiállítás, vagy egy kurátorokkal való érintkezés után lehet ebből. De ez nagyon-nagyon pici, mondjuk így az egész piacra, vagy az egész magyar művészet történetre nézve, és ezért találtam azt ki 2016-ban és 2017-ben volt a legelső, amikor a Cseh City Gallery Prágnak a főkurátorát elhívtam Magyarországra. Ez egy nagyon rövid, tehát hogy ezek nem olyanok, mint egy művészeti rezidencia program, hanem ezek ilyen maximum 1 hetes, 5 napos rezidenciák, és akkor ez alatt 10-15 olyan művészhez jut el mondjuk a kurátor, illetve olyan intézményekbe jut el, akik mondjuk az ő praxisában, vagy az ő kurátori munkájában mondjuk érdekesek lehetnek. Tehát nagyon sokszor van az, hogy én mondjuk fölajánlok művészeket, akik mondjuk nyilván nekem is mondjuk kereskedelmi érdekem fűződik ehhez a dologhoz, hogy azok a művészek menjenek, de nagyon sokszor van olyan, hogy egyszerűen nem tudom ezt, vagy nem feltétlenül ezt szeretném lenyomni a torkán, mert tudom, hogy az a művész az nem feltétlenül felel meg az ő praxisának és az ő érdeklődési körének, és akkor ilyenkor azt a döntést kell meghoznom, hogy akkor a magyar művészetért, illetve azért, hogy ez így menjen, olyan művészeket mutatok neki, akik mondjuk esetleg más galériáknál van, mert hogy nekem így, ez tényleg célom, hogy a magyar művészet úgy ámblok fejlődjön, és mondjuk legyen lehetősége más országokban is mondjuk így tényleg így vinni a magyar művészet hírét. És akkor ebből például olyan konkrétumok születtek, hogy mondjuk a Keresztes Zsófi, akivel ugye én foglalkozom már az egyetem óta, ő neki az első nagy külföldi intézményes kiállítása 2018 novemberében így történhetett meg a City Gallery Prágban, egy elég nagy sztárművésznek számító már nyugaton, ugye az Anna Hulacsovával, akit ugye egy nagy prágai galéria képvisel, de ugye ez ezekből a kapcsolódásokból, és amit mondjuk én nem hoztunk be, és nagyon sok szó került, vagy sokszor szóba került az zárkérdés, de ez a puncsolásból, amit az Oli említett, hogy azért a network része, amit ugye a Barabási Albert Lászlónak a Képlet című könyve is nagyon jól leír, hogy a network nélkül, tehát a kapcsolatok nélkül, és mondjuk itt jön be az, hogy ha külföldre kimész, és mondjuk ha csak magyarokkal veszed körbe magad, akkor nyilvánvalóan nem
vagy
fogsz
nem tudsz
tudni.
Nyelveket, ugye?
Vagy nem tudsz nyelveket, igen. Akkor ez nagyon nehezen fog tudni, ugye így külföldre eljutni. Mint ahogy például, ha azt nézzük, és mondjuk, bocsánat, ezt még kiegészíteném itt a Reggő Judit mellett, azért van egy Maurer Dóránk, akinek most ugye a világ egyik legnagyobb intézményében nyílt kiállítása.
Ez tökéletes, csak ugye szegény Maurer Dóra 80, nem tudom hány
82,
éves.
De hogy más
és művész. Nem vágyik erre, és ez 30 éve, 20 éve kellett volna megtörténnie, és másnak is meg kellene történnie. Tehát tök jó, Tehát igen, nem akarom bántani, sőt.
Igen, de hogy ez egy olyan dolog, hogy azt is mondhatjuk, hogy igen, lehetne még 10 ilyen művész életmű szinten, aki ott van, de nincs ott. Tehát, hogy, és egy ilyen pici országnak meg ezt el kell fogadnia. Hogy
jó, de amíg itthon nincsenek szerintem sztárok, tehát nincsenek százezerek, akik rajonganak mondjuk egy képzőművészért, addig mire várunk? Addig nem fognak Bázelbe se kiengedni, sehova szinte minket kortárs képzőszettel, mert nincsen, aki kimenne és megvenni. Érted? Nincsen, aki a VIP szolgáltatásokat megrendelni. Nincsen, aki ott venné meg a képeket. Ha vannak tömegek, tehát nincs tömegrajongás még, ezt kell kiépíteni. Ezért ezt csinálod te is.
Igen.
Te is, meg te is, tehát félreértés ne esik. Az összes szereplő ezt csinálja, csak nagyon nehezen haladunk, és szerintem ezek az alternatív megoldások lehetnek válaszok arra, amit az állam nem fog megcsinálni, és nem
bárhatunk. Az biztos, hogy az államra nem szabad semmilyen körülmények között várni, mert onnantól kezdve, sőt, azért ez a partnereknél is nagyon nehéz, nyilván mondjuk egy magángyűjtő segítsége is nagyon szuper, és a magángyűjtők segítsége az mondjuk azt gondolom ebbe a szektorba elkerülhetetlen, ez szuper, de onnantól kezdve, hogy mondjuk állami pályázati rendszerek, és mondjuk itt tényleg az MMA rendszerébe, hogyha valaki nem szeretne bekapcsolódni, akkor nagyon nehezen fog tudni állami pénzekhez jutni, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy tényleg akik mi itt ülünk, és az egész szakma, beleértve azt a 20 galériát, és nem tudom hány olyan helyet, aki mondjuk ilyen saját büdzséből gazdálkodik, azok mind rájöttek erre, hogy egyszerűen csinálni kell, mert az az egyetlen útja annak, hogy itt bármi történjen. És mondjuk tényleg nagyon-nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy itt bármilyen fejlődés útja, vagy hogy olyan fázisban éljen, hogy akkor olyan eredmények vannak, ezek tényleg évtizedekben mérhető dolgok.
És figyeltek, itt most pont Zoli említette is ezt a tömegkultuszt, tehát hogy legyenek ilyen sztárok, vagy hogyan tekintsünk a művészekre. És felmerült a kérdés, ami amúgy a beszélgetésünknek a címe is, hogy a tömegkultúrának az ikonjai, vagy ez a nagyon szűk piac, ami a galeristáknak a valóban értékes műtárgyait képviseli, hogy nyilván az internetről is volt szó, meg az online terekről, meg az edukációról, és itt jön be a kérdés, hogy mennyire nyit ez, vagy mennyire hátráltat, mert nekem volt egy személyes, nagyon furcsa tapasztalatom, élményem, ami így elgondolkodtatott, hogy kint voltam pont Amsterdamban, és de tehát volt egy Banksy kiállítás, amire elmentem, és egyszerűen nem tudta azt a wow faktort nyújtani, vagy így ezt a letaglózó élményt, mert hogy az összes kép ugye ismerős egy online térből. És közben meg volt ott a Daniel Arsham, akiről fogalmam sem volt, hogy kicsoda, és még nem jött velem szembe semmilyen online térben, és az tudott olyan hatással lenni, hogy mennyire jó az, vagy mennyire lehet kikerülni akkor mondjuk a jövő generációinak edukációjából ezt a pontot, hogy tulajdonképpen, mivel már szinte minden kép szembe jön velük, hogyan fogjuk tudni átadni azt az értéket, amit ők valójában értékelni tudnak majd. Vagy igen, vigyük le az árat, és könnyen elérhetővé tegyük azokat a bizonyos képi
Könnyebben, ezek is sok pénzek.
Igen, könnyebben, de hogy itt egy kicsit én elgondolkodtam ezen, hogy mennyire lehet ez egy ilyen pozitív hatás, vagy mennyire üthet ez vissza. Hogy megnyitjuk, és bemutatjuk, és gyertek, nézzétek, de pont amit te is mondtál, hogy a múzeumban ott vagy, akkor így élvezed, mert hogy nincs az a nyomás rajtad, hogy na akkor én ezt most vegyem is, meg vigyem haza, mert tudom, hogy ott éppen annak az élménynek átadom magam, megnézem, de hogy jó ezt így ennyire kitenni az
szerintem
éterbe.
Szerintem Luca tud arról beszélni, hogy mondjuk a kortárs az online térben hogy működik, és hogyan működik ez a mechanizmus.
Én például mindig arra gondolok, mert amúgy jogos a felvetésed szerintem, csak például a Banksy az egy nagyon-nagyon specifikus
jó,
példa.
Igen,
akinek ugye milyen kiállítása volt, ő csinálta a kiállítását?
Igen,
ez hivatalos kiállítása volt, vagy ez az utazó kiállítás,
az utazó
amiről nem tud, vagy amihez nem járult hozzá?
Nem, hozzájárult.
Biztos? Mert ez a Szentpéterváros?
Több probléma is volt ebből, hogy ugye mindenki kiállítja, hiszen mint hogyha nem közé lenne, meg ugye nem tudjuk, hogy ki. Hát azért nagyon sokan tudják, hogy ki. De hogy visszatérve, Én azt látom ilyen elképesztően nagy kontrasztnak, amikor mondjuk elmegyek Londonba, ott is amúgy nagyon-nagyon nehéz azoknak a művészeknek, képzőművészetnek vagy dizájnereknek érvényesülniük, akik ez a 20-as, 30-as korosztály, tehát nem azt mondom, hogy az egy könnyített terep, mert ugye ott pont ez van, hogy annyira sok tehetséges ember jön a világ minden részéből, hogy azért nagyon nehéz kiemelkedővé válni, de hogy mégis ott egy művész, vagy egy dizájner, vagy bármilyen kreatív ember, egy zenész, teljesen más, hogy áll hozzá a saját online jelenlétéhez, és önmenedzsmentjéhez, mint itthon. Mi például rengeteget segítünk a magyar művészeknek abban, hogy legyen egy jól megírt angol biográfiájuk, tehát mi nagyon sokáig mi fordítottuk, mi javítottuk, most már van egy fordító, aki segít, mert annyira sokat kell segítenünk ebben, egyszerűen nem tudnak angolul, vagy nem jutnak el odáig, hogy, hogy mondjuk lefordítassák a biográfiájukat, és legyen egy angol nyelvű weboldaluk, hogy ne csak a magyar közönség számára legyenek elérhetőek, nem tudják, hogyan árazzanak külföldre, ebben is segítünk. Tehát, hogy itt a művészek szintjén is van egy ilyen várakozás egy picikét.
Én szerintem a művészek szintjén itt van a level nullán állunk marketing szempontjából. Tehát azt tudják, hogy ha drágán adom, és benne kerül egy katalógus a drágán, akkor onnantól az az árom, és akkor majd a gyűjtőnek én otthon fél áron át tudom adni, és már az is duplája, mint amit amúgy kaphatnék érte. Tehát nagyon nullán állunk.
Igen, és ez az online-ban is borzasztóan megmutatkozik. Ha csak a hashtagek számát, bizonyos hashtageket megnézel az Instagramon magyarul, hogy hány magyar festő hashtag van, most ez egy ilyen nagyon popularista példa, de hogy így nagyon-nagyon nagy a különbség a között, és nyilván ez is egy kulturális dolog, tehát Angliában az egyetemen borzasztó praktikus dolgokat kell csinálni, ide menni, oda menni, saját projekt, és eleve van egy borzasztó nagy és hatékony kreatív iparág, ami hihetetlen sok lehetőséget tár a kreatív emberek elé, és ezek mind online és offline megjelenő lehetőségek. Tehát ott inkább az a baj, hogy olyan sok mondjuk pályázati lehetőség van, hogy napokig ülhetnél, és pályázhatnál, vagy hetekig.
Ezért
itthon. Itthon meg mi van? Hát alig vannak független intézmények, amiknek a... Tehát tényleg... És az, hogy az online mit mutat, az nyilván abban rejlik, hogy az offline.
Én csak egy példát mondok, mi a múzeumunkat, vagy az intézetünket nem kihirdetjük képpel. A vásárunkat, amin most rengeteg kortársat adunk el, vagy a gerilláron, nem hirdetünk képet. Ennek szerintem én azt látom okának, hogy ugye mi laikusokat szólítunk meg, olyanokat, akik szeretnének venni, és még nem vettek, és most már vennének, hogy azok megriadnak a képektől. De én, ha föllapozok bármilyen katalógust, akkor próbálom csomószor olyan szemmel nézni, mintha idegen lennék, és még sose láttam volna kortársat, és rémisztő. Már bocsánat, rémisztő. A Godó katalógusa is egy ilyen szempel, de mondjuk a Godó az egy 20 éves, mondjuk így profi galéria, és akkor a művészet, a művészek és a művészet, amit képvisel, az nem feltétlen populáris alapvetően, és én megértem azt, aki megijed ezektől a képektől. Tehát mi ezért nem hirdetünk képekkel, mert el kell jönni. Tehát ez nagyon személyes dolog képet venni. Tehát boldog emberek viszik haza a lakásukba, és azt nem lehet online kiválasztani. Más az, hogyha dizájntárról beszélünk, más az, hogyha egy Szász Endrét akar valaki megvenni, pontosan tudja, hogy mit vár, tudja, hogy mi az. Tehát hogyha egy gyűjtő tud úgy venni mondjuk online, hogy fotóról, de az már olyan szem kell, meg azt tudja, hogy mit vesz meg. Egy idegen ember szerintem, az én véleményem szerint, ez változhat, meg változni fog, ez most azért elég régóta így van, nem tud egy 300x500-as pixelből, ugye teljesen mi zsűrizünk ugye interneten keresztül, az egy másik szakma. Tehát az, hogy fölismerd egy ekkora nézőképen, leírva a technikából, a méretből, és te azt kivetítsd magadnak, és fölismert, hogy ez egy valóban jó kép, és akkor belenagyítgatsz meg minden, és ez valójában egy jó kép, vagy nem, az bezsűrizhető, vagy nem, az külön tanulni kellett nekünk is az első években, tehát ez így működik szerintem.
Visszatérve az alapkérdésre, szerintem az internet soha nem fogja tudni azt az élményt hozni, amikor bemész egy galériába, egy bármilyen városban, egy eldugott sikátorban, tényleg egy pici artist transpace-be, és meglátod azt a művészetet, ami tényleg az egész napodat feldobja, és érdekes, hogy az egész beszélgetés ugye itt a műkereskedelem meg az eladásról szól, de hogy valójában azért itt az egésznek az origója az, hogy a művészet megmutatása, az tényleg nem pénzkérdése. Tehát, hogy nyilván az, hogy egy múzeumban, egy nagy múzeumban, vagy egy nagy kortárs művészeti intézményt megnyithassunk, az pénzkérdése is. De az, hogy egy jó művészt, vagy egy számunkra úgy gondoljuk, hogy egy hiteles művészetet csináló egyént bemutassunk, ez tényleg elég egy, nem tudom, public WC, vagy bármilyen olyan hely, ami...
Az a baj, hogy nem. Az a baj,
de hogy azt gondolom, baj, hogy igen, nem. Mert... Tehát, hogy én
az a baj, hogy kiraksz egy kávézóba egy képet, és kiraksz a falra
kávézó,
egy... Nem csak példaként mondom, ég és föld a különbség. A képet letámasztom ide, vagy fölteszem a falra, ég és föld a különbség. Tehát 30-50%-ot vesz le a képből. Maga a millió is. Az, hogy te egy olyan térbe lépsz, ahol művészetről szól, belépsz, most maradjunk kocsmánál, vannak kocsmagalériák, és már az is trash lesz, ami nem trash a falon.
De olyan érdekes ez a modell, hogy elkezdték ugye ezek a helyek, vendéglátó ipari egységek, ezeket a programsorozatokat, hogy ilyen kiállítás, olyan kiállítás, hogy akkor ezek szerint mindenki vágyik arra, hogy akkor, tehát ez egy nívó, hogy nálad legyen valami kiállítás, az, hogy most ez hogy van megvalósítva, igen, és az ember átnyúl a sörér egy kép alatt, igen, az így visszás, de hogy...
Én nem, abszolút nem beszéltem itt a galéria kávézókról, tehát én abszolút így a kortárs művészeten belül mondom azt, hogy
értem, milyen artist transpace. Értem is, mindez, és a mű megszólít és bevonz,
ami
és
interneten keresztül nem fog
bárhol
tudni.
Bárhol van, tehát... csak annyi még, hogy igenis, meg nem is, tehát mint hogy külföldön nem a művész a truvája, hanem a galéria csinálja meg a művészt. A galériának van jó szeme, van pénze hozzá, és megcsinálja a művész, és hiába jó művész, hiába van ott tök jó kitéve egy kép egy irodaházban, és megszólít pár embert, nem lesz az a vav érzés, ugye, amire vár mindenki.
De itt nem csinál meg szerintem, tehát, hogy itt mind a ketten kellenek hozzá, tehát ez nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon például ez egy nagyon nagy tévhit, hogy galériák például birtokolni akarnak művészeket, meg azt mondják, hogy az én művészem, vagy azt mondják, hogy az én gyűjtöm, és ilyen nincsen. Tehát egy művészt, vagy egy embert nem lehet birtokolni, ezzel és mondjuk ez egy teljesen más... Ez egy nagyon-nagyon-nagyon más dolog, és más dologba megyünk bele, de hogy pont azt gondolom, hogy amit te mondasz, hogy persze a galéria megcsinálja, mert a galéria az, aki...
Igen.
Borzasztó nagy pénzeket rak bele, meg infrastruktúrát a művész mögé, de ehhez azért a művész kell, tehát szarművészetből nem tudsz várat építeni, tehát hogy azért ez így van. És mondjuk visszatérve tényleg az alapkérdéshez, hogy az online felületek, vagy az online mondjuk kiállítások, azok soha nem lesznek olyanok, bármilyen szemed van, mint hogyha elmész, tehát 100 millió kiállítást látunk minden nap az Instagramon keresztül, teljesen mást azt látni tényleg élőben, meg más az, hogy
de
láttad.
De nem is céljuk. Tehát itt senki nem mondja azt, hogy ez egy ugyanolyan élmény lesz, hanem ez egy tökre más élmény. Ez a 21. századi életmódnak, a millennials korosztálynak egy olyan élménye, amit ő egy képernyőn keresztül kap meg. Tehát, hogy senki nem ámít azzal senkit, hogy ez ugyanolyan lesz, hanem ezért is mondtam már az elején, hogy ezek
ez csak...
kiegészítik egymást.
Tehát, ja, biztos, hogy
ahogy
kell,
te is reklámozod,
bocs.
A te kiállításaidat, vagy mi is beszéltünk már az arciról,
igen,
és
minketten
megállapítottuk, hogy alapvetően jó, hogy van az arci. Tehát, hogy itt csak arról van szó, hogy ahogy fejlődik a világ, meg ahogy az emberek más eszközöket alkalmaznak, ennek az iparának is igenis jelen kell lennie, hogy Azt meg már mindenki eldönti.
Mi most csináltunk egy alkalmazást, ezt most fejlesztették le.
És ez így zászlóra, hogy igen, akkor a technológia, hogyan...
Igen, technológia. Az a neve, hogy AR, Museum Guide, tehát, hogy kiterjesztett valóság tárlatvezető. Ez az appnak lesz a 2 vagy 3.0-ás vezető. Az 1.0-ásban most úgy működik, hogy a műtárgyat, hogy ami benne van a saját adatbázisunkban, azt lefotózod és kiírja arról az összes anyagot, ami van információt. Később ez pedig úgy fog működni, hogy kiterjesztett valósággal már a műalkotás mellé kihelyezi és folyamatosan, és a kurátor már úgy tudja a kiállításokat tervezni, szervezni, hogy egyéb tartalommal, információval tölti meg. Tehát nem az lesz, hogy most a képen egy majom fog ugrálni, és hű, de érdekes, mert az egyszer nagyon érdekes és nagyon izgi, de technológiai szempontból addig érdekes, ugye ez a AR, ez már 10 éve szabadon van, és már voltak ilyen kiállítások, ezeket elsütötték, de igazából ez pont olyan kell, mint a 3D nyomtatás, hogy még nem nagyon van az orvosláson kívül haszna. Ez az AR is ilyen, és most mi ilyen tárlatvezetői alkalmazást fogjuk csinálni, hogy mész körbe, fölismeri magát a műalkotást, kírja az adatokat, esetleg nem kell közel menni a hosszú leírást elolvasni, esetleg a videót nincs időd megnézni, akkor van lehetőséged otthon megnézni, ha ezt jogilag persze lehetővé tesszük, stb. Tehát ilyen találtunk egy olyan eszköz, vagy olyan pontot, ahol ezt tudjuk alkalmazni, ezt a
mi is ugyanezt csináltuk, hogy a launch partijainkon be lehetett szkennelni a műtárgyakat, illetve pont a jövő héten az AR partnerünkkel majd Londonban csinálunk egy ugyanilyen projektet, tehát hogy és ez sem arról szól, hogy te ugyanazt az élményt akarod az AR-on keresztül, hanem hogy egy másik élményt akarsz, hiszen már a rendelkezésedre áll.
Én nagyon köszönöm nektek ezt a beszélgetést, mert szerintem nagyon sok mindent megismerhettek a hallgatók ennek a területnek a hátteréről, és én bízom benne, hogy sikerül ezt tényleg olyan szinten popularizálni, hogy a műkedvelők valóban értsék is azt az értéket, amit magukkévá tehetnek, és csak egy ilyen utolsó személyes zárszó, hogy az biztos, hogy a fejlődés az elmúlt években megtörtént, mert csak egy ilyen személyes jó barát életpályáját tekintve, aki ugye a Fukui Jussike nálad van, úgymond, vagy a
dolgozom vele.
Igen, de nem a te művészed, de hogy kapcsolatban vagytok, és ez biztos, hogy az ő tapasztalata alapján én azt látom, hogy lehet fejlődni és menni előre, és hogy ehhez milyen az adott kor technológiáit is beépítő eszközöket használtok, az pedig tényleg csak azon múlik, hogy ezek mennyire tudják építeni ezt az üzenetet és küldetést. Köszönöm, hogy velünk voltatok.
Köszönjük szépen.